Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Megírva található az előbb felolvasott szakaszban, a Királyok második könyve 20. fejezetében, a 12. és a 13. versekben éppen. Abban az időben Meródak Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt. Ezékiás király meghallgatta őket, aztán megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt, az aranyat, a balzsamokat, a finom olajakat, a fegyvereket, és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt a palotájában, egész birodalmában, amit meg ne mutatott volna nekik Ezékiás király. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez az Ezékiás királyról szóló sorozatunk 17. záró igehirdetése. Egy évvel ezelőtt kezdtük el körülbelül ezt a sorozatot. A Királyok második könyve 18., 19. és 20. fejezeteinek a magyarázatát, ezt az egyik gyöngyszemet az Ószövetségből, anélkül, hogy íge és ige között különbséget tennénk. Először is kérdez bennünket ez az ige, és innentől kezdve megszólít, nekünk jön, és nagyon aktuálissá lesz. Úgyhogy hadd tegyem fel ezeket a kérdéseket, amelyeket a készülés során nekem is feltett az ige alapján Isten szent lelke. És ezt hadd mondjam most egészen személyesen. Miben bízol? Felelj erre őszintén, hogy miben bízol? Miért abban bízol? Mennyire bízol abban, amiben bízol, hogyan bízol, vagy még direktebben, hadd tegyem fel a kérdést, kiben bízol, vagy provokatíve, milyen időben, kiben, vagy kikben bízol, és akkor teológiai értelemben hadd legyen konkrétabb ez a kérdés. Bízol-e abban az Úrban, aki mindeneknek ura, akinek adatott minden hatalom, és aki Jézus Krisztusban teremtő, újjáteremtő, megtartó és megváltó szeretettel szeretett bennünket? Tehát nem akárkiben, hanem ahogy a Szent Háromság dicséretében mondjuk, bízol-e az egyetlen, örök, igaz és élő Istenben, aki Jézus Krisztusban és a Szentírásban kijelentette magát nekünk és egészen közel jött hozzánk. Bízol-e ő benne, és miért bízol ő benne, mennyire bízol ő benne? Több eszámban is fogalmazhatnék, de most a személyesség miatt fogalmazok így, és nekem is mindannyiunknak szólnak ezek a kérdések. Sőt, tovább fokozva akkor ezeket a kérdéseket valóban és igaz hittel, és minden önérdek nélkül ebben az egyetlen élő Krisztusban megváltó Istenben bízol. Hiszen olyan sokszor egyházban is látom, akár magamat is rajta kapom, hogy az igéket emlegetve, az Urat emlegetve olyan sokszor csak rólunk van szó, a magunk érdekeiről, a magunk félelmeinek az eloszlatásáról, a magunk boldogságának vagy boldogulásának kérdéséről. Olyan sokszor használjuk az Istent is, használjuk ehhez a másik embert is, csak a saját optikánkból tudjuk szemlélni a világot. És bizony olyan ez, még a hit tekintetében is, mint a csárdás, hogy ide kettőt, oda kettőt, egyszer jobbra, egyszer balra, éppen milyen idők jönnek, és ilyen csárdásban van most az egész világ, vagy a hamis bíró és özvegyasszony Jézus Krisztusi példázatával szólva, hogy olyanok vagyunk, mint a bíró, a hamis bíró, aki Istent nem félt és embereket nem tisztelt, de hogyha kellett, akkor Istenre is, meg emberekre is a maga érdekében nagyon jól tudott hivatkozni. Nem véletlenül énekeltük az Isten tisztelet kezdetén a 125. Zsoltár első versét, amely egy ritkán énekelt Zsoltár, pedig hát szépen énekeltük, és ezt köszönöm, és szent lelkesen, egy nehéz, de gyönyörűséges Zsoltár, és a szövege is, hogy akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semminémű veszedelemben. Mint a Sion hegye megállnak, nem ingadoznak. Mostanában egyre többet megszólal bennem ez a Zsoltár, észreveszem, hogy magamban dudolgatom szinte folyamatosan. Régóta akarok egy olyan fényképet készíteni a tenger morajlásáról, amikor látjuk, hogy jön egy óriási nagy hullám, és akkor az neki csapódik a sziklafalnak, és akkor a víz ezernyi darabra töredezik szét, mert a kőszikla ellentáll a legnagyobb hullámoknak is. És tudjuk, hogy ilyenkor mindig a pillanat elé kell fényképezni, hogy eltaláljuk ezt a pillanatot, és talán most nyáron sikerült egy óriási hullámnál látni azt a hatalmas, szinte több emeletnyi fehér habot, ahogy a kősziklának neki ütközve a kőszikla megállt. Mint a kőszikla megállnak, ilyen a hívő ember, Vas Albert versét nem kell idézni, most csak szabadon, hogy a folyó szalad, de a kő marad. És bizony mi ehhez a bizalomhoz erőtelenek vagyunk, és Luther énekét jól ismerjük, hogy mi bizony esnénk esten, de harcba küldi egy fiát értünk maga az Isten, vagyis hogy az isteni krisztusi erő az, ami bennünket ilyen kősziklává formál, egyre stabilabbá formál, ahogy elkezdjünk járni a hit útján. Csak hogy ez egy folyamat. És a mai ige arra figyelmeztet bennünket, hogy az Úrba vetett bizalomnak sok-sok kísértése van. Sőt, minél inkább az Isten lelke munkál az ő népe életében és az egyes hívő ember életében, annál inkább jelentkezik és támad a kísértő, és egyre inkább körbevesznek bennünket a kísértések. Ezt Isten hívő népe, egyetlen egy hívő ember sem úszhatja meg. És erről szól. Erről szól, erről a kísértésről, az Istenbe, az élő Istenbe vetett bizalom megkísértetéséről, Ezékiás király történetének záró szakasza. Akkor még Asszíria uralkodott, ugye Krisztus előtt 721 és a 600-as évek vége, talán ez a történet, és Krisztus előtt 701, Asszíria volt még az ókori kelet ura, de már kezdett feljönni Babilónia is, és tudjuk, hogy a történelem egy pontján, ahogy az ókori kelet nagy birodalmai váltották egymást és legyőzték egymást, mert ebben a világban mindenki gyarló hatalmat akar. Babilónia aztán le is győzte Asszíriát, de itt még Asszíria az úr. És elküldi a babilóniai király Merodak Baladán a követeit Ezékiás királyhoz. És kedvesen megdicséri, rámosolyog a követeken keresztül, megveregeti a vállát, hogy hát hallottuk, mint a Isten felé is nyitottak lennének a követek és rajtuk keresztül a babiloni király, hogy milyen csodák történnek veled, hogy meggyógyultál a súlyos betegségedből, meg hogy nem tudtak az asszírok legyőzni és bevenni a te városodat, Jeruzsálemet, és hát ez a dicséret, ez a mosoly, ez nagyon jól esik Ezékiás királynak, és hát természetesen mindannyiunknak jól esik a dicséret és az elismerés, pedig óriási kísértés van mindezekben. Óriási kísértés, mert igazából a dicséret mögött az a valós szándék, és ezt a Biblia más szakaszában is tudjuk, meg az adott ókori kelet történetéből is, hogy az a valódi szándék, hogy kikémleljék Júdát, és Ezékiás királynak az erejét, és hogy felhasználják a saját céljaikra. Nem tudom, remélem még nincs üldözési mániám, de közel vagyok hozzá, amikor nehezebb dolgokról beszélgetünk, és olyan problémákról, ahol szinte emberi bölcsességgel nem lehet jót mondani, vagy valami megoldást mondani, ott mindig felvetődik bennem, bocsánat, hogy ezt elárulom, hogy most hol van az illetőnek a telefonja, és hogy nem úgy lépett be, hogy közben a hangfelvevő be van kapcsolva. Nem részletezem ezt, de mindig imádkozom, hogy Uram, tudjak bölcsen szólni, és ha elém teszik azt, akkor is tudjam vállalni. No, most aktualizáltam, hogy dicséret, kedvesség, mosoly, nem, amiről szó volt két vasárnapon keresztül, hogy nem a krisztusi valóságos kedvesség, hanem ez a mézes, mázas, érdekvezérelt, gyarló és gyanús kedvesség, amit Ezékiás király nem vesz észre ebben a dicséretben. És ők azért jöttek, hogy kikémleljék Júdát, Júda királyának a vagyonát, erejét, kincseit, fegyvereit is használni akarják. És nem véletlen, hogy a követek ajándékot is hoznak. Ajándékot is hoznak, és a dicséret és a kikémlelés mellett rá akarják szedni Ezékiás királyt. Tehát ez egy pontosan felépített taktika és játszma. És az ember nem hiszi el, amíg saját maga nem tapasztalja meg, hogy tele van a világ ilyen aljas játszmákkal. Tehát dicséret, kikémlelési szándék, hoztunk neked ajándékot, és mi lenne, ha kötnénk egy szerződést, egy dílt, hogy mivel hát Asszíria azért hatalmas, most úgy tűnik, hogy elvonultak a várfalak alól, de igazából mi segítenénk neked. És kötnénk egy szerződést Asszíria ellen, és közösen lépnénk fel Asszíria ellen, és Pont ez volt az, amit a proféták mindig figyelmeztetőleg mondtak Isten népének, hogy kicsi vagy, de ne csüggedj el, én veled vagyok, bízzál bennem, és ne ülj fel ilyen aktuális dilleknek, hanem csak is bennem bízzál, és meg fogsz állni, és én megsegítelek. Mert a világ dolgai és hatalmai mindig változnak. És pont ebbe a kísértésbe akarják belevinni Ezékiás királyt, a hitnek a királyát, aki a hitnek a példája volt, és ettől gyönyörűséges az ő története. Meg akarják ingatni. Értitek, hogy szinte nem csak támad a gonosz, hanem egyben mosolyog a gonosz. És tovább megyek. Az Istenbe vetett bizalomnak nem csak a kísértését látjuk itt, a babiloniai király követeinek a közeledésében, mind abban, amit felsoroltam, hanem úgy tűnik, hogy Ezékiás király ebben a kísértésben elbukott. És kedves testvéreim, ez rettenetes, ez megrendítő. Mindjárt rátérek, hogy ahogy látjuk azt, hogy szinte elfordul Istentől, és elkezd bízni a babiloniai követekben, az időszakos reménységben. Ó, hát én kicsi vagyok, és engem megtisztelnek ezek a nagyok, és szövetséget köthetek, én a kicsi, mégis számítok, mégis fontos vagyok. Bedől a dicséretnek. És ami egészen megdöbbentő, hogy teljesen kitárulkozik, tehát nem csak elmúlik az alázata és gyengül a hite, hanem azt is mondhatnánk, hogy elgyengül, a másik oldalon felfuvalkodik és kitárulkozik, és megmutat a követeknek mindent. Isten helyett őket fogadja a bizalmukba, hogy nézzétek meg, ilyen a palotám, ezek a kincseim, a fegyvereim, a katonáim. És ha lelki szintre emelem a kitárulkozás, hogy kibe bízhatunk ma, és itt az alapvető kérdés, hogy mennyire szabad kitárulkozni, szabad-e kitárulkozni. És a meggyőződés, ami nem lehet anélkül élni, hogy nincsenek olyan testvéreim, barátaim, bajtársaim, nincs olyan lelki gondozóm, aki előtt ki tudok tárulkozni. De hogy mennyire? Mert higgyétek el, hogy vannak olyan témák, olyan területek, amely kapcsán csak az Isten színe előtt a belső szoba csengében lehet kitárulkozni. Mert amit ketten tudnak, az már nem titok, és ilyen gyarul az ember. De ugyanakkor, amikor ezt kimondom, akkor azonnal tiltakozom, hogy Urunk Istenünk, adj nekünk olyan testvért, barátot, bajtársat, lelki gondozót, aki úgy a társunk, hogy meg tudunk beszélni dolgokat, hogy nincs annak következménye, hogy kitárulkoztunk. Hát nekem a feleségem az ilyen lelki gondozóm, aki előtt, meg egymás előtt ki tudunk tárulkozni, és egyben ugye le tudjuk tenni ezeket a kérdéseket Jézus Krisztus keresztjéhez, és közben az Isten adja a megoldást, és ez a kitárulkozás nem az Istenbe vetett bizalom gyengülése lesz, hanem éppen erősödése. De hogy ez a kitárulkozás, ez lehet nagyon veszélyes is, hogy az Úr színe előtt történik. Ki előtt történik? Aki előtt történik valóban az Úr eszköze az életünkben. És ez nem a bizalmatlanságot akarja feléleszteni, hanem az Úrba vetett bizalmat akarja erősíteni ez a gondolat. Kitárulkozik, felfuvalkodik, mindenét megmutatja, és még akkor sem kap észbe, amikor először Ézsaiás próféta, akire nem jellemző ez, mert többnyire így pacekba oda szokta mondani, hogy figyelj, ebből baj lesz, és kőkeményen ítéletet szokott ilyenkor hirdetni, az is elhangzik majd, de itt egyelőre még csak szeliden figyelmeztet, szinte nem is ismerek Ézsaiás prófétára, Ezékiás kortársára, hogy hát kik voltak itt nálad? Honnan jöttek? Mit akartak? Te hogyan viselkedtél velük? Ez már egy csendes figyelmeztetés, hogy vigyázz! Ez az Úr igéje, és Isten figyelmeztet, hogy gyengülsz a hitben, sőt, a kísértésekben nem állsz meg, sőt, az elbukás felé mész, mert elkezdtél idegenekben bízni, te a pici, akit az Úr nagyját tett és nagyját tehet, és egyre inkább elfeledkezel rólam. És belegondoltam abba, és ezt különösen hadd húzzam alá, hogy így zárul Ezékiás király története, hogy kísértés szenvedett az Úrba vetett bizalomba, és elbukott. Jaj, Uram, csak ettől óvj meg. Csak ettől óvj meg, hogy úgy tudjunk elmenni ebből a világból, hogy a szívünk utolsó dobbanásánál csak benned erősödünk, csak benned bízunk, csak a te megtartó kegyelmedbe kapaszkodunk. És mintha itt a hit hősénél nem ez történne. És hadd nyugtassalak meg benneteket, mert utána jártam. Ez egy nagyon fontos szempont, és egyébként a korábbi prédikációk is igazolják ezt, hogy a Ezékiás király történetét a Szentíró nem időrendi sorrendben írja le, hanem az üzenetek fontosságának sorrendjében írja le, hiszen emlékeztek rá, hogy volt egy olyan pont, amikor az asszír király megzsarolta, és minden vagyonát odaadta az asszír királynak, hogy az tűnjön el Jeruzsálem várfalai alól, és ezt ugye nem tartotta be, és újból megtámadta Jeruzsálemet, és akkor igazából egy pestis járvány tört ki az asszír király hadseregében, és attól takarodtak el az Úr kegyelméből Jeruzsálem várfalai alól. Itt pedig még megvan a vagyona, ez egyértelműen be lehet egyébként az időrendet, meg a betegségét, meg minden pontosan rekonstruálva a történetben időrendbe szedni. Tehát, hogy az a megnyugtató, hogy Ezékiás király életének sem ez az utolsó jelenete. És hisszük azt, és ez már az üdv bizonyosság kérdése, hogy Isten, aki elindított bennünket a hit útján, hogy folyamatosan vezet bennünket, és folyamatosan növeli a hitünket, egyre inkább kiteljesíti a hitet, és a közösségi hitünket, az egyház hitét is, hogy egyre hitelesebbek lehessünk, és egyre inkább látszódik rajtunk a hit, és egyre inkább bele tudjunk kapaszkodni az Úristen kegyelmébe, hogy Urunk, attól óvj meg bennünket, csak attól óvj meg bennünket, hogy megtagadjunk téged, és hogy kérdések és kételyek és a kísértőnek engedve és bukással távozunk ebből a világból, mert itt sem ez történt. És akkor a zárás egy gyönyörű felszólítás, bízz az Úrban. Bízzunk az egyetlen élő Istenben. A mai ige is erre szólít fel bennünket, erre bátorít bennünket örömmel, szent lelkesen, és egymás hite által épülve is biztassuk egymást. Bízni az Úrban, ez az egyetlen lehetőség, aki Krisztusban megváltott. Mi marad nekünk? Mi marad nekünk, ha nem ő benne bízunk? Annyira szívem talált, hogy de annyi mindent elért ez az Ezékiás. Nem csak, hogy a hithőse volt, legyőzte az asszír hadsereget, sőt, különböző hőstettei voltak, amelyek itt a Bibliában nem olvashatók, de a Júda királyairól szóló könyvben az egyéb dolgaival együtt ez a zárás mindig olvasható, sőt, hát tudós korának modern embere volt, hogy tavat épített, és vízvezetéket épített, és bevezette a városba, és minden semmi. Egy olyan könyvbe szerepel, amit már nem is ismerünk, hogy feljegyezték, de ez mind-mind lényegtelen. És mondja Ézsaiás proféta az ítéletében, hogy vigyázz, mert aki elveszti a hitét, annak az életében semmi nem marad. Az fogságban él, ahogy jelképesen ugye aztán majd Babilónia legyőzve Asszíriát, a 70 éves babilóniai fogságban hurcolták Istennek népét, hogy Isten nélkül lehetünk hősök, törekedhetünk. Sok minden gyarló dologra semmi nem marad. Úgy jöttünk ebbe a világba, hogy nem hoztunk semmit, és ki se viszünk belőle semmit. Ezért nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És azt hiszitek, hogy túl lehet élni ilyen kísértéseket, hogy bennem is olyan sokszor megfogom, hogy csak valahogy túlélni. De az nem egyenlő azzal a Biblia igéje, hogy elég minden napnak a maga baja, és a holnap aggodalmaskodik magáért, és ti is csak keressétek Isten országát és az ő igazságát. Hát szinte cinikussá lesz Ezékiás, nem ismerünk rá. Hó, hát ez az Úrnak jó igéje. Akkor én megúszom. Az én időmben békesség meg biztonság lesz, azt utána meg a vízözön. Szóval ugye idáig lehet eljutni. És az ettenetes, és mondom, hála az Úrnak, hogy nem ez Ezékiás király életének utolsó jelenete. Jézusnak a szava Márk evangéliumából, külön ige hirdetés volt erről a Márk sorozatban, hogy bízzatok. Bízzatok én bennem. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Jöjj, Szentlélek, Úristen, add a te népednek és nekünk is ezt a bizalmat, ami egyre inkább erősödik és erősít másokat is, míg nem megérkezünk te hozzád, mert akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmiényű veszedelemben, mint a Sion hegye megállnak, nem ingadoznak. Amen.